Tehát Isten fegyverzetéről szeretnék beszélni, ez már elvileg a harmadik alkalom, amikor erről beszél, és az alapige ugyanaz lesz, az Efézus beliekhez írt levél 6. fejezetéből, a 15-től a 18. versét fogom felolvasni. Azért is bővebb szakaszt olvasok, mert olyan jó az ige. És olyan jók ezek az igazságok alapból. Tehát minden igéből lehetne külön ige hirdetést tartani. Tehát Efézus beliekhez írt levél 6. fejezet, 10. verstől a 18. versig olvasunk. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felüvezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hitfalzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosz nap minden tüzes világ. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szertért. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm a te ígédet, és te látod, hogy mennyi ige fog elhangzani, add, hogy legyen olyan, ami a szívünkhöz szól, ami megelemenedik, ami megérinti a mi szívünket, és változást hoz bennünk, vagy csak táplál bennünket. Rád bízunk, Uram, ezt az időt, amíg az igével foglalkozunk, kérlek, hogy őrizd meg bennünket, és segíts meg, hogy ne zavarjon bennünket a sátán. Ámen. Rengeteg ábra van az interneten erről, hát én is 2 ilyen szemléletes ábrát kiraktam, Istennek a fegyverzetéről, és ugye látszik is, olvashatjuk, hogy itt összesen 6 fegyverzetről beszél a Biblia, és ez elég szemléletesen különböző képen szokták ábrázolni. Érdekes különben fordításokban is eleltér minden fegyvernek a meghatározása egy kicsit, és nehéz is úgy teljesen megfogni, hogy konkrétan az mit jelenthet, de az ige alapján érthető és magyarázható azért. Nem is fogom mindezt felolvasni, hiszen az igében is elhangzott. Eddig ugye, nem tudom, hogy ki emlékszik, hogy egy hónappal ezelőtt volt ez a téma, miről beszéltünk egy hónappal, melyik fegyver volt vajon a legelső, amit a Biblia említ, talán látszik is, ja, nincs odaírva az igehely. Hát ha nem itt az ecetekbe, elmondom, a legelső az őv, amit említ az Istennek az igéje, és egy kicsit ismételjük is át a következő diát, hogyha átmegyünk. Az első, amiről beszéltünk múlt hónapban, az igaz lelkűségnek az öve. Amiről nem akarom megismételni a teljes igehirdetést, de a lényeg az volt, hogy az akkori övnek fontos szerepe volt a mozgásban. Ugye egy hosszú ruhát viseltek, fel kellett csatolni, és amikor felüveszti magát valaki, akkor az egy indulásra készséget jelentett, kész vagyok cselekedni, kész vagyok tenni, és ez nekünk szellemi jelentőségére úgy van, hogy a hívő embernek kész kell lenni Isten szolgálatára, kész kell lenni, hogy én odaadom magamat Istennek, és figyelek rá, mit akar velem. A második dolog, ugye, amit itt a második pontban írtam, készen vagyok az indulásra. Várom vissza az Úr Jézust. Kész vagyok. Ez jelentheti ezt, ez is az öv, hogy Jézus visszalövő jövetelét szellemileg nekem várnom kell. Aztán a harmadikot, amit kiemeltem, az övvel kapcsolatban, mint igazság öve, hogy körülövezzük magunkat az igazsággal, tehát legyenek előttünk, hogy milyen igazságok vannak Istennel kapcsolatban, hogy ő a teremtő, ő az alkotó, hogy tudnunk kell a világgal kapcsolatban, hogy ez a világ elmúlik, és ezek körülöttünk kell, hogy legyenek, tudnunk kell ezeket az igazságokat, a fejünkbe kell, hogy legyen, és a negyedik dolog, amit említettem, az igaz lelkűségűve, ugye ez a fordításban a Károly szerint így van, nem igazságövének fordítja, de a többi fordításban inkább az igazságövének fordítja. Ez pedig jelentheti azt számunkra, hogy a jó lelkiismerettel járjunk a világban. Hogy ne legyenek terheink, ami gátolják a mi mozgásunkat, hogy ne legyen semmi olyan teher, ami a mi hívő életünkben leterhel bennünket a mindennapokban. Ez volt a ő. Menjünk tovább. A következő fegyver, amiről beszélni szeretnék, a megigazulás páncélja. Jó ez az ábra, mert ami ott a jobb sarokban van, mert ugye elég jól bemutatja, hogy akkoriban kb. Milyen fajta páncél lehetett, akkor is többfajta páncélt használtak. De az Úr Jézus idejében főképp a rómaiak ilyen lemezekből készült páncéljuk volt. Volt a tiszteknek egybe készült páncél, amit filmekben lehet látni, hogy így oldalról magukra lehet csatolni. És a páncélnak az elsődleges célja védelem volt. Hogy védelmet biztosítson az embernek. Hát nyilván ez logikus, hogyha az ember harcol, akkor az ellenség akkor meg akarja támadni az embert, akkor az ember szíve az elsődleges cél. Aztán nyilván a teste ott, ahol csak éri, de elsősorban a páncélnak a védő szerepe volt, és a páncél megvédte az embernek a szívét. És ez egy nagyon fontos igazság, hogy nekünk az egyik legfontosabb dolog, amire vigyázni kell a életünkben, az a szívünk. Az a szívünk. Példabeszédekben benne is van ez az igen, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. És ez a szív, ez akár hívő az ember, akár nem, akkor is működik, dobog fizikailag is, nyilván minden embernek van szíve, de minden embernek van lelke is, van egy belső része. És az mai emberek is rájöttek már arra, hogy ezzel valamit kezdeni kell. És nagyon sok lelki beteg ember van. Nagyon sok embernek összetört a szíve. Nagyon sok ember sebeket hordoz belül a lelkében, szívében. És teli van az emberiség, a társadalom ilyen beteg emberekkel, és próbálják ugye gondozni különböző fényképpen, és az emberek is próbálnak magukról is gondoskodni, hogy vigyázzanak úgymond a saját lelkükre különböző módszerekkel, de igazából a megoldás arra, hogy az ember szíve épp maradjon és épp legyen, egyedül, hogyha az ember Istenre bízza a szívét. Megállapította a Prédikátorok könyvében Salamon is, hogy az ember szívének nincsen nyugta. Mindig van, ami bántja, ami hajtja, ami bántja folyamatosan. Mert mi jut az embernek mindabból, amit fáradtsággal és teljes odaadással szerzett a nap alatt, hiszen minden nap fájdalom és bosszúság gyötri, és még éjjel sincs nyugta szívének. Ez is hiába valóság. Nincs nyugta az ember szívének. És nyilván itt az ördög is, aki az embereket hajszolja. Egy pusztító életre, egy mindenfajta dolgokat mutat az embernek, amivel menekülnek az emberek. De igazából semmi nem tudja az ember szívét meggyógyítani, semmi sem tudja az ember szívét igazából megvédeni, csak egyedül is sem. És igazából az ember szívét, az ember lelkét, ahogy az Úr mondja, azt mondta a 2 Mózes 15.26-ban, hogy én az Úr vagyok a te gyógyító. Én vagyok, aki a te szívedet meg tudom gyógyítani. A sebektől, amik értek az életed során, amiket nem mondasz el senkinek, amit hordozol akár gyerekkorod óta. Isten tud bennünket, a mi szívünket meggyógyítani. És igaz az, amikor az ember betegségek között van. Amikor az ember csalódások érik át, amikor teljesen össze van zuhanva, hogy Istennél akkor is az ember megoldást tud találni, és ez annyira jó, ez a 62. Zsoltár, ahogy Dávid is felismerte és megfogalmazza, csak Istennél csendesül el a lelkem, tőle kapok segítséget. Csak Istennél tudunk elcsendesülni igazából. Amikor a mi értelmünk cserbe hagy, amikor csalódás van bennünk, amikor nyomorúságok között vagyunk, és nem értünk, hogy miért történnek ezek a dolgok, az ember szíve Istennél meg tud pihenni, meg tud erősödni az ő közelébe. Ez egy valóságos igazság, egy megtapasztalás. És épp ezért, mivel csak Isten tudja igazából a szívet megvédeni, és ő tud igazából az embernek a gyógyítója, a szívének, lelkének gyógyítója lenni, ezért is fontos, hogy öltözzünk fel ezeket a fegyverzetet, és valóban úgy éljünk és járjunk, ahogy Isten mondja. Menjünk tovább. Én három dologban fogalmaztam meg, hogy mit jelenthet ez a hívő ember számára ez a páncél. Lehet többet is, lehet más oldalról is megfogni ezt a dolgot, de én, mint ahogy itt látjuk, hogy lemezekből áll ez a páncél, ami védi az ember mellkasát, a testét, én ugyanígy, mintha három ilyen nagy lemez lenne, ami az ember szívét, ember lelkét és belsejét védi, ez a három igazság. Isten feltétlen szeretete és Isten békessége, Jézus Krisztus bűntől megtisztító vére, Jézus Krisztus győzelme, és a harmadik az atyai ház áldása. Mit is értek én ez alatt? Menjünk tovább. Ide pár igét írtam magamnak is segítségül. Én azt értem ez alatt, hogy ez mindenkire vonatkozik, hogy Isten szeret bennünket. Tudjuk, már gyerekként is megtanultuk ezt, aki gyermekkorában is járt gyülekezetbe, hogy Jeremiás 31.3-ban ez van írva, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Azért terjesztem reád az én irgalmasságot. Tehát ez minden emberre igaz, hogy Isten szereti őt. És ez azt is jelenti, hogy Isten számol vele, Isten előtt nincsen eldugva, nem tud Isten előtt elbújni, és Istennek szüksége van rá. Egyikünket sem alkotott meg Isten úgy, hogy ne lenne vele célja. Egyikünket sem úgy alkotott meg, hogy hát, meg lett, azt elfelejtem, meg a sarokban van, olyan annyira rossz, hogy teljesen használhatatlan. Nincs ilyen. Nincs Isten előtt személyválogatás. Egyformán, mint alkotásait, minden ember Isten szeret. És ez egy olyan alap igazság, amiben mindig belekapaszkodhat az ember, hogy engem Isten szeret. Ha senki nem szeret, ha senki nem becsül, ha teljesen egyedül vagyok, ha úgy érzem, hasznavehetetlen vagyok, akkor is engem Isten szeret. Ez egy állandó, ez egy biztos, egy valóságos igazság, hogy Isten engem szeret. És ebben nincsen különbség, ebben az Istennek, ebben a teremtésből származó, hogy ő megalkotott bennünket ez a szeretetében, nincs különbség abban például, hogy valaki férfi, vagy valaki nő. Hogy valaki fiatal, vagy valaki idős. És erre nagyon sok példa van a Bibliában. Az Úr Jézus azt mondja a gyerekeknek, engedjétek hozzám jönni a gyerekeket. Vár mindenki. Nem kell azt mondani egy fiatalnak, vagy egy gyermeknek, én még kicsi vagyok. Nem, lehet keresni az Urat. Isten keresi a gyerekeket is, és várja őket, hogy közeledjetek hozzám. Keressetek engem, kérdezzetek. Aztán ugyanúgy az időseket is szereti az Isten. És oda megy Jézus, az Nikodémus, az elfoglalt mesterhez, oda megy éjszaka, és külön időt szán Nikodémusra az Úr Jézus, hogy az idős Nikodémus meggyőzze, és tanítsa az alapigazságokra, amit kéne neki is tudnia. Szán időt az idősekre, nem mondja azt, ez már késő befektetés. Nem igaz. Mindenkit szeret az Úr, és mindenkire van ideje, és törődik vele, és azt mondja Isten mindegyikünkre, hogy kell lesz nekem, szükségem van rád, számolok vele, arra teremtettelek, hogy legyél velem, és szeress engem, és én is szeretlek téged. És akkor is szeret bennünket, ha elutasítjuk, akkor is szeret bennünket, hogyha eltékozoljuk az életünket, ez a szeretet akkor is állandó lesz. Nem tudod Isten kiakasztani semmivel úgy, hogy azt mondja, hogy téged már nem szeretlek. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Mindegyikünket Isten szereti. Ugye van az az ige is, hogy semmi nem szakaszhat el minket Isten szeretetétől, ezt pont nem írtam fel. Efézus 2.10, mert az ő alkotásai vagyunk, teremtetvén általa. És pont azért, mert Isten szeret, és az igéje igazság, ezért is idézem ennyit az igét, ott van a Zsoltárok 50.15, akit mindenki szerintem már hallotta, hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Épp ezért bármilyen állapotban is vagyunk, mehetünk Istenhez, és ő nyújtja a szabadulást. Ha az életünk utolsó pillanatában történik ez, akkor is meg fog szabadítani az Úr. És akkor is azt mondja, hogy kell ezt nekem. Csak nem éri meg addig várni. Mert nem biztos, hogy lesz lehetőségem, és nem is tudom, hogy mikor van az életemnek ugye az utolsó pillanata. Tehát Isten szeret, ez egy biztonságot ad az ember szívnek, hogy igen, tudom, hogy engem Isten szeret. Azután tudhatom azt, hogy bármi háborít engem, mint ahogy az előbb is idéztem, hogy Istennél csendesül el a lelkem, bármi háborít, bármi felgerjeszt, bármi az, amiben lelkem nyugtalan, elmém nyugtalan, tudhatom azt, hogy Isten békéje megképes őrizni az én szívemet. Megképes őrizni az én életemet. Olyan gyönyörű ez az ige, Filippi 4:7. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Hát ez a hívőknek szól. Ne féljél, ne aggódjál, ne aggodalmaskodjál. Isten meg tud téged őrizni. Az ő békessége meg tudja tartani a szívedet. Meg tud őrizni az Úr. Menjünk tovább a második igazságra. Jézus Krisztus bűntől megtisztító vére és Jézus Krisztus győzelme a megigazulás páncéljának a közepe. Úgymond a középső, lehet mondani, ez a lemez. Mert olyan csodálatos az, amit az ember felismerhet és megérthet és kaphat, hogy kegyelmet kapott az Istentől. Ugye ez az ige, ami a szeretetet is mutatja, és a kegyelmet is, és Istennek a gondoskodását. János 3:16-18. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világon, elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ által. Azért szólít meg az Isten. Nem azért, hogy korlátokat támaszol, nem azért, hogy szabályokat adjon neked, hanem hogy szeressen, hogy üdvözülj, hogy örök életed legyen, hogy egy teljes életet éljél le vele. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Tudjuk, hívők, hogy bűnöket követünk el. Tudjuk azt is, hogy Isten mindent a háta mögé vetett. Hisszük azt az Úr Jézus Krisztusért, mert meghalt minden bűnünknek a büntetése rajta volt. De az ördög támad, lövöldöz, vádol. Ugye ez a neve is, hogy vádló. És milyen jó az, amikor az én szívemet tudom védeni a vádlástól, hogy én nem vádolom magamat, mert én tudom, hogy az Úr Jézus meghalt az én bűneim büntetéséért. És igaz, hogy követtem el bűnt, mert ugye megvallja az ember, és az Úr akkor megtisztít belőle, de tudom, hogy nekem nem kell emlékeznem folyton a múltra, nem kell, hogy sebeket okozzon a múltra, hogy mindig visszatekintek, hogy válkáljak magamba, hanem feltekintek az Úr Jézusra, aki az én bűneim büntetését magára vette. És ezzel úgymond megigazította az én szívemet. Isten téged már tisztának lát. Amikor Egyiptomban kivonult a nép, ugye előtte volt egy éjszaka. Isten ítéletének éjszakája volt, amikor az angyal, az öldöklő angyal végigment Egyiptomon, és minden házban az első szülöttet megölte. De ez nem igaz, hogy minden házban, mert ahol a házban, ott volt a vér az ajtón, oda nem mehetett be az angyal. És tudjátok, ha a szívünkön ott van ez a vér, ide nem jöhet be a sátán az én szívembe, hogy vádoljon és pusztítsa az én a szívemet, hogy esetetted jó, esetetted jó, itt hibáztál, ott hibáztál, és mert én tudom, hogy Uram, én hiszem azt, hogy Te megbocsátottad minden bűnömet. Nem vádolhat engem a sátán. Jézus vére az én életemben rajta van, és nem szabad engedni, hogy a sátán vádoljon bennünket. A másik dolog, amikor sajnos előfordul, hogy egymást vádoljuk, hogy Te meg mit csináltad? Te meg miért csináltad? És sokszor vádolhatjuk, és egymásban is gerjeszhetünk ilyet. Sőt, van, hogy magunk vádoljuk magunkat, és folyamatosan akár kárhoztatja magát egy ember. Egy hívő ember is élhet állandó saját kárhoztatása alatt. Mindig vádolom magam. Pedig a bűnt lerendezni nagyon egyszerű. Oda kell vinni Isten elé az én bűnömet, és azt mondom, Uram, bocsáss meg! Megvallom, ezt tettem, kérlek, bocsáss meg! És az Úr felszabadítja az ember szívét és lelkét. És ha valamitől nem tud szabadulni az ember, akkor folyamatosan menni kell Istentől, kérni a szabadulást. És Isten előbb-utóbb meg fogja mondani. De mindig hozzá kell menni, és bízni az Úr Jézusban. Mert hogyha mi nem élünk ezzel, ha nem élünk azzal, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, akkor kárhoztatás alatt vagyunk, akkor ítélet alatt van az ember. Akkor semmibe veszük az Úr Jézus áldozatát. Ha én azt mondom, hogy az én bűneimben Jézus vére nem elég, akkor én nem szent vagyok, hanem idézőjelben bolond. Hisz dehogy nem elég. Hát Isten fia tökéletes meghalt az én bűneimért. Minden bűnöm büntetését kifizettem. Nekem már nem kell szenvednem, nem kell magam büntetnem, semmivel. Meghalt az Úr Jézus értem. Megigazul az ember szíve is, felszabadul a bűn alól. Isten nem úgy néz az emberre, hogy te milyen rettenetes bűnös vagy, hanem úgy néz, mint gyermeke, akit megtisztítottam, akit szeretném, ha növekedne, ha épülne, nem pedig állandóan sárba járna, és mindig tocsogna a sárban, és mondja, hogy megint bűnös vagyok, megint bűnös vagyok. Nem, Isten megigazította a szívünket. Szellemi igazság, éljünk vele, ne vádoljuk magunkat. A Szentlélek vádolhat minket, amit nem veszünk észre. Igen, ő szólhat, ő rámutathat, de bízzuk Istenre, hogy majd ő igazít meg bennünket. Mi magunkat nem tudjuk jobbá tenni. Mi akarnánk, de nem fog menni. Istenre kell bízni az életünket. És ha vannak olyan irányok az életünkben, rossz szokások, vagy tudjuk, hogy ezt nem teljesen úgy kéne tenni, akkor imádkozzunk az Istenhez segítségért. Tudjátok, ahogy ezen gondolkoztam, olyan ez, mint amikor egy sínen megy az ember élete. És tudjuk, hogy nem teljesen jó irányba megy ez a sín. De ha én most gyorsan akarnak váltani, akkor kisiklik az a vonat. De ha én kiálltok az Úrhoz, Uram, látom, hogy ez nem jó, hogy mindig arra az irányba megyek. Isten ad váltót, ad alkalmat, amikor közeledhetek hozzá, ad alkalmat, amikor tudok váltani, csak ismerjük fel, mikor van az a pillanat, amikor na most változtathatsz, na most kell lépned, na most itt az alkalom, hogy tovább lépjél, itt az alkalom, hogy amiért imádkoztál, ezért most tudnál változni. De sokszor nem veszük észre ezeket az alkalmakat, és nem ragadjuk meg. És megyünk tovább azon a megszokott ösvényen. Isten folyamatos növekedésre hívott el minket. Lehet fejlődni a hívő életben. Nem egy állandó állapotba kell, hogy legyünk. Lehet növekedni. Lehet egyre gazdagabbak lenni. Tudjátok, a szellemi élete a hívő embernek olyan egy kicsit, mint egy kisgyermeknek a élete, amely növekedik. Egyre több mindent tud. Hogyha mi is az Úrral közösségbe élünk, a szellemi életünk is egyre gazdagabb lesz. Fejlődnek ki az ajándékok, az érzékeink, és egyre jobban tudjuk Istent szolgálni, és ebbe gyönyörködne az Isten, hogyha így tudnánk növekedni. Tehát, 1 János 1.7, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 1 Korintus 15.3, Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Mindez a fegyverzet, ez nem a magunk bűve, hanem Isten ajándéka. Isten öltöztet bennünket fel. 1 Korintus 15.54, ami egy másik dolgot is jelent, a teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, amit Urunk Jézus Krisztus által. Diadalt ad nekünk az Úr. Győzelmet. Ő győzött a Golgotán. Győzött a test felett, győzött az óember felett, győzött a halál felett, a sátáni fejedelemségek felett, és ezt a győzelmeket mi is benne megélhetjük, ha hiszünk benne. Akkor tudunk magunk felett uralkodni, rátekinthetünk, Úr Jézus, te győztél, hiszen nekem is győzelmet adsz. És tudunk magunk felett is győzni. És nem kell, hogy az óember uralkodjon felettünk. Menjünk tovább. Harmadik, ami különösen olyan szívmelengető, az atyai háznak a védelme. Ez, talán át tudjátok ezt érezni, ezt, hogy milyen jó az, amikor az ember otthon van, családi kör, hogyha megadatik. De az is védelmet ad sokszor az embernek, ha csak a házában van, milyen jó behúzódok a házba egy kicsit. Tehát van a háznak, van egy ilyen védelemi szerepe, de különösképp, ha egy jó családi légkör van egy háznál, akkor úgy visszaemlékszik egy gyerek is, hogy milyen jó volt az atyai háznál. Milyen, tehát egy valódi védelmet ad. És ez ugyanúgy a hívő embernek is az atyánál még védelmet találni. És épp azért, mert Isten vele való kapcsolatot megnyitotta Jézus Krisztus által. Efézus 2:18-19, mert általa van szabad útunk mindkettőnknek, itt ugye nem olvasom fel az egész igét, a pogányokról, pogány keresztényekről, meg a zsidó keresztényekről van szó, tehát mert általa van szabad útunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagyok többé idegen és jövevény, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. A hívők nincsenek egyedül. Nem vagyunk egyedül. Isten háza népéhez tartozunk. Az atyai házhoz tartozunk mindnyájan. Mindnyájan Isten háza népéhez tartozunk. Egy szeretetteli közösségbe tartozunk, ahol van egy olyan atya, aki szeret és vár bennünket. Ugye milyen jó, ha visszagondolunk a tékozló fiúra, hogy milyen szeretettel várta a tékozló fiú. Milyen jó, hogy az a ház ott volt, és mehetett oda-vissza, és nem szűnt meg az a ház, nem pusztult el az a ház, az atya nem feledkezett el róla, mindig várta a tékozló fiú, mikor jön már az én fiam. Milyen jó, hogy van egy ilyen atyai ház, van egy ilyen atyán, akihez tartozható, és az atyai háznak áldásai vannak. Ilyen áldást tapasztalhat meg, amikor a gyülekezet együtt van, amikor a hívők együtt vannak. Külön bensőséges áldása van annak, amikor az atya együtt van a gyermekeivel. Az külön áldásokat tapasztalnak meg a hívők. Ha valóban ezt átélik, hogy igen, Isten az én atyám, itt vannak az én testvéreim, és Isten lelke van bennünk, és általa tudunk Istenhez jönni. Áldása van az atyai háznak, a gyülekezetnek, a hívők, ha csak két hívő is jön össze, már megvalósul az az áldás, amit megígér, az Úr Jézus, közöttetek vagyok. Ott vagyok egyből közöttetek, veletek szeretnék lenni. Megvalósul ott már Isten országa, egy része az atyai háznak. Nemrég olvastam József történetét, és olyan szépen példázva ezt egy kicsit az, hogyha érthető lesz a hasonlat, hogy amikor Jákob éhség van, Kánaán földjén, és Jákob ott van a gyerekek között, a rokonok között, és jönnek vissza Józseftől a testvérek, akik már megtudták, hogy József él, és mondják Jákobnak, aki sátorban él, egyszerű körülmények között, hogy gyere, gyere, mert a te fiad él. Gyere Egyiptomba, ahol gazdagság van, ahol József az uralkodó, aki a második ember is a legjobb részt adja neked Egyiptomból. És akkor Jákob fél felmenni. És üzeni neki, még a fáraó is Jákobnak, hajtott minden holmidat, ne nézz rá, bánata, sokkal jobbat kap majd nála. És ez ilyen üzenet van nekünk is, hogy bennünket is vár majd egy mennyei haza, egy otthon, ahol nem idegenek közé megyünk, hanem Jézushoz megyünk, aki szeret bennünket, akit már meg tudtunk itt ismerni. Vár bennünket az atyai ház. És velünk lesznek a hívők is, és együtt fogunk oda menni, nem kell félnünk, mehetünk nyugodtan. És egy hatalmas gazdagság van, amit itt nem tudunk megtapasztalni, csak kis részben, csak ízelítőt kapunk belőle. Vár az atyai ház bennünket. Ez a harmadik igazság. És nyilván ennek az része az, hogyha én az atyai házhoz tartozok, én bármikor bemehetek az atyához. Nem bármikor hittel imádkozhatok, tudva azt, hogy ő meghallgat engem. Melyik apa az, aki visszautasít a gyerekét, hogy ne gyere már ezzel, meg ne gyere, de miért is jössz ide beszélgetni? Hát örülök neki, a fiam jön és kérdez valamit. Ha van valami kérdése, beszélgessünk. Tehát így fogad bennünket Isten. Zsidó 4:16. Járuljunk azért bizadalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Tehát három dolgot említettem itt, ami védi a mi szívünket. Egyrészt Isten szeretete, békessége, azután az Úr Jézus Krisztusnak a vére, az ő szabadítása, ahogy megigazította a mi szívünket, erre számíthatunk, erre építhetünk, és a harmadik pedig az atyai ház, Isten, és ebben is az mutatkozik meg, hogy mennyire szeret bennünk az Isten. Kérdés az, hogy még nem kell tovább menni, hogy lehet ezekben járni egyáltalán, hogy lehet ezt fölvenni? Nem tudom, mondtam-e már az eddig igehirdetésekben, de hallgattam ezzel kapcsolatban egy buzdítás volt, vagy lehet, hogy egy igehirdetés, már nem emlékszem, ahol az igehirdető azt mondta, hogy olyan nehéz helyzetben van, élethelyzetben volt, olyan nehéz élethelyzetben volt, hogy volt egy olyan időszak, amikor minden nap elővette ezt a Efézus 6:10-től ezt az igét, és végig imádkozta, hogy így védjen meg az Úr, hogy ez legyen rajtam, mert egyszerűen olyan nehéz élethelyzetben volt. Én nem gondolom, hogy így kéne felvenni, de lehet tényleg olyan helyzetben, ahol ez használ. De én úgy gondolom, hogy ha az ember az Istennel tölti az idejét, mondjuk naponta felkeresi az Urat, akkor felöltözteti őt a király. Emlékeztek, amikor Dávid kiállt Góliát el? Akkor ott volt Saul király, akinek menni kellett volna igazából harcolni, a nép élére állni, és jött egy kis hívő fiatalember, aki Istenben reménykedett. Saul király megpróbálta a saját ruháiba felöltöztetni Dávidot. Saját fegyverzet, páncél, hát nem tudott benne járni Dávid. Nem rávaló voltak azok a ruhák. Hiába öltöztette be a király. És aztán Dávid győzött egy palitjával, de utána tudjuk azért nagyon sok harcot vívott, és utána volt páncélja, meg mindene volt. De ha mi megyünk a mi királyunkhoz naponta, akkor ő felöltöztet minket. És nem úgy, mint Dávidot Saul, hanem nekünk való ruhában, ami ránk illik. Mi még egymásra tudjuk felöltöztetni. Hogy te neked ezt kell betartanod, akkor úgy fogsz győzni, ha te neked így kell, mi nem tudjuk megmondani. Isten tud bennünket felöltöztetni ezekkel az igazságokkal. Isten tud bennünket megvédeni, hogyha megyünk hozzá. Ezt naponta tennünk kell. Ha nem tesszük, védtelenek leszünk. Fegyvertelenek leszünk. Nem lesz védve a szívünk. Össze-vissza hány minket az élet. Tele leszünk sebekkel, és a hívő életünkben nem fogunk növekedni. Öltözünk-e? Akarunk-e öltözni? Jöjjön az utolsó. Mia? De azt a kérdést tettem fel, reggel olvastam az igét, és előjött ez a példa, ami egy kicsit a témához már nem is vág annyira ide, de mégis hagy legyen ez az utolsó mondani való. Felveszem-e Isten fegyverét, az ő követője vagyok, hogyan tisztelem a király Jézus Krisztust? Mindig megdöbbent ez a párhuzam az igében. A Márk evangéliumát olvastam, fejeztem be, és a Máté evangéliumát kezdtem el, így van nekem a besorolás, és annyira érdekes ez a párhuzam, ahogy a pogány ember, ugye mi is pogányok vagyunk, hogyan viszonyultak az Úr Jézus Krisztushoz. És két képet villant fel a Biblia, és kettőt raktam ide egymás mellé, mert van áthallás a kettő között. Amikor az Úr Jézus megszületett, akkor a bölcsek mentek Jeruzsálembe és kérdezték, hol van a zsidók királya, aki megszületett. Mert láttuk az ő csillagát napkeletre, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Őszinte szívvel keresték a zsidók királyát, a hatalmas úr, hogy tiszteljék. Máté 2:11-ben aztán megtalálták, és mit olvasunk? Leborulva tisztességet tettek neki, és kincseiket kitárván ajándékot adtak neki. Lehet így tisztelni az Urat, hogy tisztességet adok neki, az én kincsemet, szívemet, életemet, időmet neki adok, és katonája leszek, aki beöltöztet engem. És lehetek úgy tisztelő, mint a Márk 15-ben benne van, teljesen más tisztelet. Ugye, amikor Pilátus udvarában volt, ezt írja az ige, Márk 15-16, a vitézek pedig elvitték őt, összehívták az egész csapatot, bíborba öltöztették őt, tövisből gond koszorút tettek a fejére, és elkezdték őt köszönteni. Üdvözlé zsidó királya! És verik a fejét nátszállal, és köpdösik őt, és térdet hajtva tisztelték őt. Két fajta istentisztelet. Az egyik tiszteletben az ember odaadja kincseit, és elismeri, hogy ő a zsidó király. Ő az urak ura, akit Isten küldött. Odaadom a kincseimet. A másik istentisztelet, üdvözlé zsidó királya, és köpik nádat vernek a fejéhez, és térdre hajtva, játékból, csúfolásból tisztelik. Ez a világ így tiszteli Jézust. Így tiszteli. Nekik nem kell igazából az urak ura, nem így tisztelik, a hívők tudják így tisztelni. A világ csak a vallásos világ, így tudja csak Isten tisztelni. És ha én nem állok be hozzá, hogy legyek a katonája, ha nem állok be hozzá és nem adom a kincseimet neki, akkor óhatatlanul is azokat támogatom. Pilátus nem volt ott, de biztos tudott erről a dologról. Pilátus menteni akarta az Úr Jézust, de mégis odaadta a gúnyolásra, a csúfolásra, a csúfolódó tiszteletre. Ez a sátán munkája. A sátán mindig csúfolódik. És ez a világ teli van csúfolódással. Isten igazságai folyamatosan csúfolódás alatt vannak. És testvérek, ha mi is nézzük az internetet is, ezekből táplálkozunk, akaratlanul is beszennyeződünk, és nem látjuk, hogy lehet, hogy mi is ide tartozunk. Nem szabad a csúfolódást nézni, meghallgatni, és akár nevetgélni rajta. Tisztának kell lennünk ettől a fajta Isten tisztelettől. Ez az Isten tisztelet nem szabad, hogy a hívőket érintse, mert az megcsúfolással keresztül. Ettől távol kell nekünk maradni. És ez csak úgy lehet, ha ezt a tiszteletet folytatjuk. Ezt a tiszteletet kell naponta folytatnunk, ezt pedig elutasítani. Távol kell ettől tartani magunkat. Hát nem megérdemli az Úr Jézus ezt. Nem megérdemli, hogy naponta oda menjünk elé. Hogy odaadjuk a szívünket. Olyan rövid az életünk. Lehet, hogy holnap vége lesz már. Ő pedig odaadta magát értünk, mert annyira fontosak vagyunk a számára. Ezt a tiszteletet gyakoroljuk. Naponta vegyük fel a fegyvert, védjük a szívünket, és ne táplálkozunk a világgal. Utasítsuk el, vessük meg, mondjunk nemet ennek a résznek, ennek a tiszteletnek. Amen.